Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, aminek címe Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok, és a mai alkalommal a középbirodalmat fogjuk befejezni, ugye már az előző alkalommal elkezdett témáról van szó. Egész sok uralkodót vettünk, már elég sok területen bókláztunk, mind művészetileg, mint vallásilag megpróbáltuk bemutatni ennek a változó korszaknak a jellemzőit, és most pedig ezt fogjuk folytatni. Három képet találhatnak elvileg a honlapon, a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, aminek a címe... aminek a címe meg.hu, tehát Magyar Egyiptomi Baráti Társaság honlapján, és a régebbi adásokat is vissza tudják keresni, tehát nagyon jó kedvemet megint. Tehát az összes adást, ami eddig volt, és a képeket is, három fontos képet találhatnak, az egyik egy sírból előkerült munkaábrázolás kis makett, nagyon aranyos szerintem, ami ennek a korszaknak a művészeti sajátosságait bemutatja, valamint két uralkodóról is. Mondom egy-egy is. Szobrot, egy-egy ábrázolást talán. Adrien?
Meketrének a sírjából.
Meketré
találtak
sírjából.
Találtak is marha számlálást.
Láthatunk igen.
Rajta.
Nagyon, nagyon aranyos, nagyon kedves.
Nagyon úgy, kedves, mindenképpen és milyen jó állapotban maradt meg, nekem azt tetszik legjobban. De egy kis legó, nem?
Igen, meg azok a kis munkaszobrok is, amikről még régebben is volt szó, ezek nagyon, nagyon kedvesek, meg ugye teljesen más,
mint
amit látunk mondjuk az uralkodóknál. Egy kicsit emberibb, meg minden, a mai Barbie házakhoz hasonlítható egyébként, nagyon, nagyon érdekes. Tehát a mai alkalommal ezeket az uralkodókat, akik ugye a középbirodalomban uralkodtak, őket fogjuk bemutatni egy kicsit még, valamint, ahogy megszoktuk ezt mindig csinálni, Adrien elmondja a híreket, hozott pár új információt, meg pár érdekes információt, amit meghallgatunk, és utána pedig majd bele is csapunk a középbirodalomba.
Igen, hoztam pár hírt, hármat megint, de megint annyi hír volt egyszerűen, hogy alig tudtam válogatni, de nem is csak egyiptomi témával kapcsolatosak, hanem ilyen szuper, szuper szónikus hírek. Például nem, vámpírokról, hogy a Lengyelországban találtak egy sírt, amiben elvileg vámpírcsont, tehát nyilván nem vámpírcsont az volt, hanem az emberek, akik azt hitték, hogy vámpír temetnek el, téglát raktak a szájába, meg le volt szögelve a lába, és ezek annyira izgalmas dolgok szerintem, meg hogy
ennek utána is nézek, ha csak nem küldöd el nekem.
Dávidnak a fellegvárát megtalálták. Oh. Bizony, meg ilyenek, na mindegy, na de rátérek az egyiptomi témájúra, az is baromi sok volt, úgyhogy ebből próbáltam ilyen izgalmasabbakat, ilyen frissebbeket előhalászni, illetve egy magyar vonatkozásút is hoztam a múltkorihoz kapcsolódóan, ugye a szegedi kiállításról van szó. Na de kezdjük először is a külföldiekkel. Az első hírem, hogy egy több mint 5500 éves sírt, ez nagyon régi, benne érintetlen múmiát fedezett fel a dél-egyiptomi Assuán kormányzóságában egy angol-amerikai régészcsoport, elefántcsont fésüket, fegyvereket, munkaeszközöket és egy 32 cm magas, szakállas embert ábrázoló elefántcsont szobrot is talált a sírban a kutatócsoport. A régészek már évek óta dolgoznak egyébként Nehen, az ó-egyiptomi nevén, ugyebár. Ma pedig Kom el Ahmar.
Ezeket a vörös kellett. Nem biztos, de lehet, hogy ez szerintem az.
Na lényeg mindegy, nem is ez a fontos, tehát erre felé találtalak.
És hogy honnan kell mennünk, tudod, a vizsgán is ez volt.
Úristen, tényleg. Na mindegy, nem tisztázott még egyébként, hogy a szobrot a sírban nyugvó emberről, vagy valamely istenségről mintázták-e. A sírba egy 17 és 20 éves kora között elhunyt fiút temettek. Bizony, a sír körülbelül 500 évvel korábbi, mint az Egyiptomot egyesítő Ménész fáró uralkodása. Ez nagyon régen volt, biztos emlékeznek még rá, ezt azért nem olyan régen vettük a Ménész fárót, illetve az első dinasztiát. A
felfedezés... Egyiptom egyesítéséről van szó, igen.
Ja, mit mondtam?
Az.
Ja, lehet semmi. A felfedezés sokat segíthet a dinasztiák korát megelőző időszak vallási temetési hagyományainak, a mindennapi élet további részleteinek megismerésében. Ugye Hierakonpolisban találták meg a hajdan az úgynevezett Narmer palettát, ez bizonyára mindenkinek mond valamit, amelyen ugye szemfestéket, hát végül szemfesték szétdörzsölésére volt alkalmas ez a paletta. Nagyon nagy jelentőségű leletegyütteshez tartozik ez, amely a predinasztikus korból származik, mondtuk ezzel a korral kapcsolatban, főleg ilyen a temetkezésből származó leletek vannak. fogalmat, tehát nem sok mindent tudunk erről a korról, inkább temetkezéshez kapcsolódó szokásokat, úgyhogy ezért nagyon érdekes ez, mondjuk jó, ez szintén megint egy temetkezés, de legalább nagyon sok használati tárgy került elő. Nagyon, lá volt egy kis kép is egyébként a múltkornak a honlapján, tehát az egész lelet együttesben is egy része, nagyon szép kis fésük tényleg, meg a kis szoborról is volt kép, úgyhogy nagyon érdekes, utána lehet nézni, ha érdekel esetleg valakit bővebben. Na jó, a második hírem, nagyon izgalmas ez is, ugye a kedvencünk a múmiák, mintegy 50 múmia maradványaira bukkantak egy hatalmas sírban, az egyiptomi királyok völgyében. Na, és még, hogy nincs már ott semmi, hát ez napról napra meg tudom cáfolni önöknek, hogy mennyi mindent rejt még ez a föld. A fekete föld.
Bizony.
Az első vizsgálatok szerint a sírban talált holtestek között fáraók lányainak és fiainak, sőt újszülött gyermekeknek a maradványa is vannak. A maradványok valószínűleg az új birodalom 18., 19. és 20. fáraó dinasztiáinak idejéből valók. A sírban fakoporsókat és halotti maszkokat is találtak. A feltárt sírt már korábban sírrablók feldúlták sajnos, viszont még ugye tovább dolgoznak rajta kutatók, ez egy egész friss felfedezés, úgyhogy nagyon még bővebben nem tudok róla mit mondani. Gondolom majd lesz róla hír felrakva, hogyha kitalálnak. A lényeg az, hogy egy királyi vonatkozású sírt, tehát egy egész család használhatta. Úgyhogy még nagyon sok minden nem, de ennyi nagyon érdekes, azért 50 múmia nem semmi. Ki tudja, miket rejt még az a sír. Na jó, és ugye a harmadik hírem, amit mondtam, a magyar vonatkozású, egyebek mellett egy Tutanhamon nevével ellátott különleges kerámia gyűrű is érkezett németországi Heidelbergből Szegedre. Ugye múltkor mondtuk ezt a hírt, hogy Szegeden nyílik ez a, vagy hát már ugye megnyílt az a kiállítás. A Móra Múzeum fáraó kiállításáról van szó. A Fekete Házban nyíló tárlat a múmiák birodalma lesz, ugye mondta ezt a múzeum igazgatója.
Most csodálatosan tényleg ezt múltkor beszélt, mondta is Adrián, hogy nagyon szépen lesz berendezve, meg eltematizálva, meg különböző termek, meg tényleg nagyon igényes kiállítás, úgyhogy mi mindenképpen el fogunk menni szerintem.
Jó lenne, jó lenne. A Fáraók Egyiptoma című kiállítás, ezt a nevet kaptam. Második helyszínén, a Fekete Házban, az állati és emberi mumifikálás rejtelmei várják az érdeklődőket, így eredeti emberi és állati mumiát is bemutatnak majd. Emellett itt ismerhetik meg a látogatók az egyiptomi írás titkait, valamint az orvoslás és gyógyítás legfontosabb tudnivalóit. A tárlat a Fekete Ház egészét elfoglalja, így mintegy 400 négyzetméteren csak nem 200 tárgyat láthatnak az érdeklődők. Az elsősorban templom belsőként megjelenített kiállítótérben. Nagyon izgalmas. Az egyiptomi múmia a balzsamozás terme, vagy mi? A balzsamozás terme a címet viselő kiállítás. Éppen ma nyitják meg, május 9-én, az áprilisi Kars galériában nyílt kiállítás után a Fekete Ház a második helyszín. A kiállítás sorozat végül a nyár folyamán teljesedik majd ki. Júniustól a Móra Ferenc Múzeum főépületében is az ókori egyiptomiaknak szentelt kiállítás várja a látogatókat. A tálatok az év végéig lesznek megtekinthetők. A három kiállítóhelyen 9 teremben összesen 1200 négyzetméteren mutatják be az ókori kultúrát, mintegy 400 tárgyal. Úgyhogy nagyon érdekesnek. Ígérkezik ez a múmiás, meg balzsamozós téma, és ugye most mától lehet ezt megtekinteni. És ugye, mint mondottam, külföldi múzeum is kölcsönzött nekünk leleteket, úgyhogy tényleg nagyon érdekes, azért nem minden nap látható Magyarországon egy ilyen jelet, úgyhogy
mindenkinek ajánljuk.
Azért mégis jobban kijön az ember a Szegedre utazik le, mint mondjuk Németországba, vagy a Kunsthistorisches Múzeumba. Na, ugye ez a harmadik hírem, úgyhogy tessék elmenni Szegedre, igen, is érdemes megnézni ezt a kiállítást.
Igen, Szeged is nagyon szép város, meg csomó mindent lehet csinálni, menjenek tényleg. Ilyen szép időben.
Bizony.
Nem lehet kifogás.
Jó kis hétvégi program az egyiptomot kedvelőknek, meg hát
a nem kedvelők
is nézzék meg, igenis nézzék meg. Na jó, hát ezt a három hírt hoztam, remélem elégedett
van. Nagyon teljesen kielégítettél, mint mindig. Úgy gondoltam, hogy el is mehetünk akkor most zenélni, és aztán pedig visszatérünk a középirodalommal.
Yeah.
Üdvözlünk mindenkit, az itt a Kontakt Rádió Fáraók Földjén című műsora. Ugye bele is csaptunk itt az adásba, a Középbirodalomról lesz szó innentől kezdve, mert ugye elmondtam a kis híreimet, aztán folytatnánk ugye a Középbirodalom egyik jeles tagjával, méghozzá harmadik Amenemhattal. Úgyhogy át is adom a szót Francinak, és akkor majd itt ugrálunk szépen egymás.
Ugye a harmadik Amenemhatról lesz most szó, aki a Középbirodalomnak az uralkodója, és az egyik legfontosabb uralkodó, mert bátran állíthatjuk, hogy a Középbirodalom ekkor érte el csúcspontját, kulturális csúcspontján volt, virágzott Egyiptom ebben az időszakban, és azt is meg fogjuk mondani, hogy miért, főleg Adrián része lesz izgalmas, amikor ő majd a bányászati tevékenységekről fog beszámolni, de pár mondanék ugye róla. Szenuszertnek az egyetlen ismert fia harmadik Amenemhat volt, és nagyon sokáig uralkodott, mármint hogy viszonylag sokáig ugye egy sima egyiptomi uralkodóhoz képest ebben az időszakban, és ez az időszak békés uralkodási időnek mondható, és ekkor érte el kulturális csúcspontját az ókori Egyiptom és az ókori ugye Középbirodalom egyaránt. Miket csinált, pár dolgot, hogy ezért elmondani, megerősítette a szennai határt, és megnagyobbított számos erődöt, ugye ezek fontosak
ugye,
voltak.
Ugye most beszéltem nagyon sokat az erődökről itt nagyon. A Középbirodalomban, biztos feltűnt önöknek is, igen, hogy valami... nagyon nagy hangsúlyt fektettek rá, és nem is véletlenül, vagy nem, igen.
Igen, és pont még poénkodtunk is vele, hogy...
ugye ezek Buhen, ezek
mindig... Hogy a nubiaiak sose tudtak nyugodni, és mindig lesz valami probléma. Pont most olvastam, mert a mostani írok valamit, nem mindegy, és hogy ott is az volt, hogy még a római korban is megpróbáltak a kis nubiaiak fellázadni. Hihetetlen. Micsoda eltökélt nép.
Komolyan. Aztán a líbiaiak majd.
Na, a líbiaiak, meg a másik nép, de egyébként tényleg nagyon érdekes. Meg a tengeri népek,
szegény Egyiptomot mindenki csak támadja.
És milyen sokáig fennmaradt, csodálatos tényleg. Tehát emiatt kellettek ugye ezeknek az erődöknek a megerősítés, hiszen problémák voltak az úgymond külföldiekkel, a nyomorult külföldiekkel, hogy teljesen pontos legyek a... Mármint ez nem az én véleményem, ugye, hanem ezek az egyiptomi szövegekben vannak, minden külföldi előtt van valami kedves, megkülönböztető igen. jelző, vagy nyomorult, vagy leigázott, vagy bármi, ami negatív.
Valami negatív, az a lényeg, hogy mindegyik arra utal, hogy Egyiptom a úgymond menő, a csúcs, és a rajtuk kívül élő, tehát Egyiptomon kívül élő emberek pedig szinte egy szörnyű világban élnek.
Igen, és teljesen nem is értik, hogy lehet ez. Tehát, hogy igen, nagyon érdekes időszak.
A káoszban, a káoszban.
Káosz valóban. És az erődök építése mellett más építési munkái is voltak ennek az uralkodónak, különböző szentélyeket, templomokat építetett, ami szintén nem annyira nagy újdonság, de azért nagyon fontos. Valamint egy hatalmas építményt is találunk a Fayum észak-nyugati felében. Előtte pedig a királynak két a tóra néző kvarcit kolosszusa található, amelyekről később Hérodotosz is írt, görög-perzsa háborúban. Hérodotoszról volt szó még a perzsa időszakban, meg előtte is, meg még utána is, ugye felszoktuk emlegetni, úgyhogy most nem is fogunk róla beszélni, de nyugodtan utána lehet olvasni, mert egy nagyon jó olvasmány mindenkinek, bárkinek tényleg ajánlani tudjuk. Ezen kívül építetett egy nagy templomot Szobeknek is a Fayum másik részén, Krokodilopolis, Adriel a kedvenc egyik kis városunk volt.
Krokodil.
Igen, a polisz meg a város. Úgyhogy tényleg, na mindegy, tehát ez egy nagyon-nagyon jó kis hely, valamint kibővítette a Memphiszi Ptah templomot is. Ezen kívül szobrai is maradtak fent, szerintem valamelyik szobrát, ezt megtalálhatjuk most a honlapon és a map.hu-n, mert szerintem küldtem, ha remélhetőleg sikerült feltenni, ha nem, akkor mindenképpen keressenek utána, mert érdemes. Nagyon jó minőségű szobrok, nagyon érdekesek, jól vannak kidolgozva, jól is maradtak meg, tehát tényleg egy szuper művészeti alkotásnak a darabjai, ezek a szobrok.
Annyira sokat nem beszélünk most ugye a művészetről, biztos észrevették, mert így azt tervezzük, hogy majd lenne egy külön adás erre, hogy csak mondjuk így az Ó és Középbirodalom építkezéseire, főleg nyilván a piramisokra kitérve. Tehát, hogy bemutatnánk részletesebben őket, illetve a művészet szobrászatról is jó lenne egy adás lebonyolítani, és akkor így kicsit jobban összeállna talán, mint hogy egyesével hallják, hogy ilyen piramis olyan, hanem hogy látszódik majd a fejlődésnek a vonala, illetve ugye a fejlődés utána kevésbé fejlődés. Igen. Ugye a csúcspont után mennek lefelé.
De aztán mindenki nyugodjon meg, mert jön a csodálatos új piradalom majd, ami bizony. Szintén csak ontani fogja magából a művészeti tökéletességeket. Hát sajnos igen. Még pár dolgot mondanék akkor a művészetéről, mint ugye a szobrairól voltak ilyen Hyksosz szfinkjei. Tudtam, hogy ebben a szóval vele fogom bukni, pedig amúgy szoktam. Nem, finkával. Így mondtam. Hyksosz szfinkjei. Amúgy megint rosszul mondtam. Mondd ki akkor.
Hyksosz szfinks.
Pontosan.
Úristen, ugye ez az szó, ki találta ez ki?
Nem tudom. A mindegy, ezek a szfinxek nagyon fontosak. Ezeket később fel is használták, majd a későbbi korban, a szobrait is ennek az uralkodónak, a harmadik átmeneti korban például. De még előtte is egyébként például nem csak így újra használtak a szobrait, hanem különböző művészeti megoldásait, vagy ábrázolásait új birodalmi uralkodók is utánozni próbálták. Például a híres harmadik Amenhotep, akiről szintén volt már szó.
Bizony. Na és akkor én szeretnék egy picit a bányászatról, illetve hát így a Nílus méréséről beszélni, ami nagyon érdekes, vagyis fontos ugye gazdasági szempontból, meg minden szempontból igazából a Nílus a Egyiptomnak az egyik fő
lelke.
Köszönöm. Nem tudtam sehogy se kijönni ebből. Na mindegy. Tehát ugye a bányászati tevékenységről nagyon sok forrásunk van egyébként. Például a sínai térségből itt rendszeres türkiz és rézkitermelés folyt, itt állandó tevékenységnek számított ez, és nagyon érdekes, 59 feliratunk van ebből a térségből, ami Amenemhathoz kapcsolódik, úgyhogy nagyon-nagyon érdekes. Ugye még milyen helyeket szoktunk mondani? Hammamát, Vádi, Tura, nem a Baktura a szót, ne téveszem meg senkit, hanem ugye Egyiptomról van szó, Asszuán és különböző núbiai területeket is kőfejtésre használtak, és ki is aknázták őket. Ez mire utalhat? Fokozott volt az építészeti és ipari tevékenység, ami mire utal? Fellendülés volt az ő idejében Egyiptomban. De hát ugyebár ezek a sok építkezés, meg ez a sok ipari tevékenység, ki is merítették egyúttal a gazdasági erőforrásokat, úgyhogy volt egy kis öröm is az örömbe, hogy úgy mondjam. És ez a kis gazdasági úgymond probléma, illetve hogy évekig tartó ilyen alacsony áradási szint volt, amitről majd mindjárt mondok pár dolgot, ez az uralkodásának a vége felé hát ilyen kisebb politikai és gazdasági hanyatlást eredményezett, de egyébként minden csúcs szuper volt, ezt leszámítva. Az építkezésekhez munkaerő kellett, ez egy picit ironikus lesz, majd mindjárt mondom, hogy miért, mert ugye ekkor indult meg egy ilyen nagyarányú ázsiai betelepedés munkaerő kereslet miatt, ázsiai betelepedés indult meg, és ugye ekkor telepedtek le például a hükszószok a deltában, és mikor jönnek a hükszószok, Franci?
Majd a második etnikumban.
Bizony, bizony, úgyhogy amihez most elérünk lassacsán, igen, majd így az adás vége felé, vagy így a következőben.
Már előre is vetítettük többször
úgyhogy,
is.
Úgyhogy itt érkeznek meg a hükszószok a birodalomba, a deltában telepednek le. Ez majd az egyiptomi nemzeti uralomnak az összeomlásához fog vezetni. Ennyit így elő.
Jelzésként.
Köszönöm. Az áradásról szeretnék még pár dolgot. Ugye az éves áradás tulajdonképpen egy meghatározó eleme volt Egyiptom élelemellátásának. Nagyon fontos volt, hogy mekkora az áradás. Nyilván, hogyha nem nagy, akkor egy csomószor mondtuk ezt, hogy élelemhiány van pont azért, mert a Nílus alacsony.
Ha meg túl nagy, akkor azért.
Akkor mindig van valami ez a Nílussal.
Ez a Nílus kiszámíthatatlan folyó.
Minden a lényeg az, hogy egyébként Amenemhatnak az idejéből nagyon sok feljegyzés van az áradásról, valamilyen nagyon fontosnak tartotta, vagy csak az ő idejéből maradt fent sok forrás, nem tudom. A lényeg, hogy például a núbiai Kummánál és ugye Szemnánál is mértek áradási szinteket, és nagyon sokszor mértek egyébként az ő ideje alatt magas Nílus vízállást. Például ez egy ilyen kis forrás, hogy a 30. uralkodása évében a legmagasabb vízszint 5,1 méter volt, mármint az emelkedés, és ez nagyon-nagyon érdekes. Majd ezután jött egy ilyen meredek zuhanás, például a 40. uralkodási évben csupán fél méteres volt ez az emelkedés, tehát az 5-höz képest ez a fél igazán gyenge, és ezért is volt az, hogy a vége felején kevés volt ilyen csekély volt az áradás, ami az élelemnek ugye a minőségére is, hát úgymond a hiányára fog majd hatni, és ez miatt voltak gondok politikailag és gazdaságilag is. Valószínűleg gondoskodott egyébként a fájumnak a visszabályozásáról is, mert a későbbiekben a fájum istenét tisztelték az ő személyében. Ugye főleg ez az isteni válása főleg majd az utódjánál, Szobeknofru királynőnél teljesedik ki, vagy történik meg, hát az nyilván az ő előnyére is volt, mivel az apja volt, és ez neki úgymond pozitívum volt, hogy a saját apját isteníti a nép, mert ez neki, na, az a lényeg, hogy ez neki jó volt, úgyhogy végül is ennyit erről a áradásról. És a piramisáról szeretnék még egy pár dolgot. Dahsúrban építette fel piramisát, itt is repedések történtek, mint ugye melyik piramisnál? A tört piramisnál, biztos nagyon jól emlékszünk Snofru tört piramisára, amikor is egy kis kaliba jött elő az emelkedés, a piramis oldalának emelkedésének a szöge nem volt megfelelő, és ezért hát így beomlott. Na hát itt is repedések keletkeztek, még az építkezés alatt, úgyhogy nem is ide temették végül a fáraót, viszont több felesége, illetve női fáraó található itt. Na mindegy, még elmondom nagyjából, hogy mi volt ez a, hogy nézett ki ez a piramis. Magját vágjuk, tégla alkotta. Ezt borították a kövek, amik mészkő, vagy hát ilyen fekete bazalt kövek lehettek, mivel fekete piramisnak hívjuk ezt a piramist. Egyébként nincs meg ma a borítása, mint ahogy nagyjából egyik piramisnak se, ha nem tudom hány darab közül. Nagyon fontos még, vagy ilyen izgalmas, a kőből készült piramidion, ugye piramidionnak hívjuk azt a kő elemet, amit a leges legtetejére csúcsnak raktak be. Ezt 1900-ban találta meg Morgan, és egy fekete bazalt piramidion, de amúgy ezt nem is tudjuk, hogy Tutkóra felkerült a piramis tetejére, nagyon érdekes, na mindegy, de nagyon, ez nagyon szépen megvan, egyébként ma is látható a kairói egyiptomi múzeumban. Na, és még gyorsan elmondom ezeket a nőtagokat, tehát a piramisnak a délnyugati részében találták meg Aat királynét, és a királyi család egy másik nőtagjának maradványait egy folyosón. A kriptáikhoz egyébként külön bejárat vezetett a piramison kívülről, vagy azért volt erre szükség, mert piramis nyilván a temetés után lezárták, és hogy ezek a kis szentélyek úgymond megközelíthetőek voltak a piramis lezárása után is. Egyébként Aat királyné szarkofága ugyan olyan volt, mint a királyi, csak egy ilyen kis érdekesség. Mindkét női sírkamrához tartozott egy K szentély, ugye K a lélek, ezekről nagyon sokat beszéltünk, a bá-ká, meg az a-a, meg minden. A lélek halott, nem halott, a lélek. Nem
halott, ez a lehető legrosszabb volt.
Igen.
Belefutottunk ilyenbe sajnos.
Igen. Ezekben a szentélyekben egyébként a kanopusz edényeket helyezték el a hölgyeknek, és kis érdekesség, hogy ez régen, tehát ez a K-szentély, ez régen csak a királynak volt a privilégiuma. Nyilván egy ilyen új vallási elképzelést jelent nekünk, tehát ebben a korban a királyi feleségek túlvilág életével kapcsolatban van egy kis változás, és ezt jelzik ezek a K-szentélyek. Egyébként a folyosóik összeköttetésben álltak a király folyosóival, és osztoztak volna a síron, ha ugye nincsenek ezek a kialakult kis strukturális hibák. Úgyhogy igazából ennyi így nagyjából a piramisáról.
Igen, és ahogy Adrián mondta, nem itt volt a végső nyughelye a Menemhatnak, hanem valójában Havarában volt, ez a Fayumnál található pont, és ebben az annak a délkeleti részén. A leghíresebb műemléke az ehhez a piramishoz kapcsolódó halotti templom, ami nagyban hasonlít mondjuk Djoszer piramisa mellett álló szedünnepi udvarra. Erről is már volt szó, képeket is nézegettünk, ezt össze lehet vetni. Egyébként ez az épület már, mint Amenemhati a labirintus nevet is kapta, a görögök szerint, vagy a görög autorok, vagy antik autorok által többen is írtak róluk, például Plinius, vagy Strabon, vagy Herodotosz is. Tehát megemlékeznek erről az épületről, ilyen különböző folyosói voltak, szintén útvesztőszerűen van kiképezve, emiatt is kapta a labirintus nevet. Bár ugye ez még megvan, meg úgy látható, de nagyon töredéges, meg nagyon kevés, és részleteit nem tudjuk teljesen összerakni, hogy hogyan is nézett ki. Valójában egyébként Petri 19. században terepfelmérést végzett, de ennek ellenére se sikerült megállapítani, hogy hogyan is nézhetett ki konkrétan, de nagyon sok kép találunk róla, már mint rekonstrukciót, vázlatot, hogy milyen is lehetett ez az épület. Az építmény eredeti kinezetének rekonstruálása az tényleg problémás nagyon, és nem volt annyira tuti, és Amenemhat az eredeti tervek szerint hát az elvileg feltételezett testvérével osztozott volna Havara és Sírkamráján, de ezt a testvérét, ezt a hölgyet később átvitték egy kisebb önálló piramisba, ami ugye szintén már az újbirodalomban is szokás volt. Tehát igazából ennyit tudunk most elmondani harmadik Amenemhatról, és bele is csapnánk negyedik Amenemhatba és Szobeknofruba, ami elég kevés témát hoz fel, mert igazából nem uralkodtak sokáig, és nem is annyira fontos a Szobeknofru talán azért, mert nem majd elmondjuk, hogy miért, de ki lehet találni egyébként, mert aki már figyelt az előző alkalmakra, az tudja, hogy miért lehet fontos nekünk valamilyen szinten ez az uralkodó. Tehát akkor negyedik Amenemhat jön, és Szobeknofru. Ugye mivel harmadik Amenemhat nagyon sokáig ült a trónon, így lehetséges, hogy ez a negyedik Amenemhat nem is a fia, hanem inkább az unokája, de el se tudjuk pontosan, de az sem kizárt, hogy na mindegy, ebben nem is megyünk bele, mert ilyen családi problémák vannak, és nem is tudjuk pontosan, hogy hogyan jöttek egymás után, mint olyan szempontból, hogy milyen kapcsolat volt közöttük. Úgyhogy erről nem is fogok most sokat beszélni. Annyi valószínű, hogy feleségül vette Szobeknofru királynőt, aki Menaton szerint a húga volt. Ez is már egy csavar, és elég érdekes. Kevés építmény maradt egyébként fenn, és ugyanilyen keveset is tudunk az uralkodásának eseményeiről, mely során főképp az elődje által elkezdett számos templom, közöttük az egyik legfontosabb Medinet Mádiban található, az is a Fayumnak a bizonyos részén van, úgyhogy nem annyira érdekes most számunkra, de ezenek a befejezésén dolgozott, amik ugye mindig fontosak, a bányászat, ahol tudunk egy kicsit valamilyen támpontot találni, a sínai türkészbányák kiaknázása.
Szerettek firkálgatni ott a falakra, az a helyzet.
Igen, csodálatos emlékek maradtak meg. A sínai türkészbányák kiaknázása ebben az időszakban folytatódott, csak úgy, mint a levantei kereskedelem. Tehát igazából ez az, amit igazából tudunk, és akkor most a 12. dinasztiai Szobeknofruról fogad.
Igen, aki ugye harmadik Amenemhatnak a lánya volt. Tehát ez nagyon izgalmas, egy királynőről van szó, ugye ez nem igazán jellemző ebben a korban, mármint, hogy Egyiptom egész történelmében, ugye nem sok nőről tudunk. Na mindegy, ő lesz egyébként a 12. dinasztia utolsó uralkodója. Elég kevés információ van róla, de azért elég érdekesek szerintem. Például a torinói királypapíruszon is szerepel a neve, a núbiai Kumma erődjében van egy áradási szint. Ez az áradás ebből akkor egyszerűen érdekel, hogy mennyi infó van róla, nem tudom, valamiért nagyon felkapták. Na mindegy, ami egy 1,83 század méter, tehát 1,83 méternyi vízszintemelkedést jelez a királynőnek a harmadik uralkodási évében, tehát a 3 éve az tutira megvolt ebből, legalább erre következhetünk, ha másra nem is kivéve még az áradás szintjét, ugye. Volt egy nagyon finom kidolgozású pecséthenger is, ma egyébként a British Múzeumban található, ezen szerepelt a neve és a titulatúrája a Sobek Nofrunak. Általában női titulusokat használt, de sok férfire utaló cím is megjelenik. A Fájumban találták meg 3 szobrát is, nagyon érdekes, egyiknek sem volt feje, és néhány egyéb tárgyat is találtak az ő nevével. Hozzájárult egyébként 3. Amenemhat labirintusához, és Hierakleopolis a Magnában is építkezett. Van egy szobor, ami ugyan sérült, és hát ismeretlen eredetű, viszont nagyon érdekes benne, hogy ilyen egyedülállóan kombinálja a nő és férfi ruházatnak az elemeit, tehát ez roppant mód érdekes. Most nem kezdem el mondani itt a ruházat elemeket, de képzeljék el egy akkori női-férfi viseletnek a kombinációját. Egyébként erről a szoborról érdekes az, hogy valószínűleg Hatshepszut, ugye a 18. dinasztia egyik női uralkodója, biztos emlékeznek rá, hogy valószínűleg ő is innen koppintotta úgymond ezt a, mert őnál is vettük ezt a női-férfi elemeknek, a titulatúráknak, meg ilyen ruházatnak a keveredését, és valószínűleg, hogy innen jött neki ez az ötlet. Miért is volt fontos ez a női-férfi keveredés a szobrokon? Nyilván célja volt ezzel, hogy lecsillapítsa a női királyokkal szembeni ellenérzéseket, mivel hogy hát nyilván megvoltak ezek. A New Yorki Metropolitan Múzeumban is van egyébként egy kis szobra, Szed ünnepi köntösben ábrázolja, egy nagyon érdekes koronával, itt is az látható, hogy ez a nő és férfi ikonográfia keveredik végül is, és valószínűleg ez a korona ennek lett az eredménye. Kevesebb, mint 4 évig uralkodott egyébként, és a sírja sajnos nem ismert. Úgyhogy igazából annyit szerettem volna róla, még annyi, hogy ugye említettem ezeket a női fáraókat, és ő az első teljes bizonyossággal ismert megkoronázott női fáraó, már korábban is voltak példák ilyenre, például 6. dinasztia végén Nitokris királyné, remélem még emlékeznek rá, nem volt ez olyan régen, vagy ugye az első dinasztia végén élt Merit Neit, csak ezt akartam még elmondani, hogy ők voltak még ezek a hölgyek, és utána majd lesz Hatshepszut, aki még nagyon fontos nekünk ilyen szempontból. Ennyit szerettem volna Sobek Nofrúról.
Akkor mielőtt belekezdenénk a 13. dinasztiába, menjünk el zenélni, és aztán folytatjuk.
Üdvözlünk mindenkit, ez itt a Kontakt Rádió Fárók Földjén című műsora. Kövi Franciskával ülök itt, és ugye folytatjuk is a Középbirodalom. Ja nem, ja de, a 12. dinasztiát fejeztük most, mert csak azt hittem, hogy már a totál végére értünk. Miről is volt szó a harmadik Amenemhattal, folytattuk itt a Középbirodalmat, a 12. dinasztiában járunk éppen, gázolunk térdig a dinasztiában, és utána pedig a 4. Amenemhatról mondott Franci nagyjából két mondatot, mert többet nem is kell róla tudnunk, nem egy fontos személy, illetve ugye én egy picit beszéltem Sobek Nofru, ról, aki ugyebár egy hölgy, nagyon érdekes, nem sok ilyen példa van az egyiptomi történelemben, úgyhogy ezért is fontos megjegyezni a nevét. Nagyon sokáig nem uralkodott, róla se tudtunk sok mindent mondani, viszont azért szerintem ahhoz képest elég sok ábrázolása maradt fent, ami nagyon fontos ugye művészeti szempontból, mert keverte a férfi és női ikonográfiai elemeket, ami nyilván arra szolgált, hogy jobban elfogadják őt, mint nőt az egyiptomi trónon. Ezzel lezártuk a 12. dinasztiát, úgyhogy át is adom a szót Manciskának, és akkor folytatjuk is a 13. dinasztiával.
Igen, és ugye mai alkalommal még belevettük volna politikai változásokat és egyéb dolgokat, de erre sajnos már nem lesz időnk.
Hát majd még meglátjuk.
Úgyhogy én úgy gondolom, hogy nem. De ha lenne, akkor mindenféleképpen bele fogunk vágni.
Nagyon izgalmas, majd ilyeneket fogunk majd. Most jönnek ezek, hogy a politikai változások, a vallási változások, úgyhogy a következő adás is nagyon izgalmasnak bizonyul majd.
Mindenképpen. Már mindegyik adásunkról azt kell, hogy mondjam, hogy elég izgalmas. Nem?
Kéve az, amelyik annyira nem, de igen.
Olyan, hát nem ismerek. Tehát akkor belevágnék a 13. dinasztiába. Ilyen szempontból változás nem történt a fővárosilag, tehát hogy az Icsitaui nevű kis város maradt a főváros a 13. dinasztia alatt is, azaz folytatta a 13. dinasztia, az előző, azaz 12. dinasztiának az uralkodói politikáját. Itt is most megint az enyém, ez az új dinasztia, meg az uralkodások, meg a kapcsolatok, meg a vérvonal, meg hasonlók, nem tudjuk pontosan ezt, hogy hogyan jöttek, de az biztos, hogy valami újdonság történt. Nem fogok ebbe most belemenni, hogy ők hogyan lete, ha nem bánod, Adrián, ha csak nem szeretnél kiegészíteni valamivel. Rendben. Akkor pár dolgot még mondanék, tehát magára a 13. dinasztiáról, hogy miben is történt változás, vagy miben nem. Fura uralkodók vannak, meg is emlékeznek róluk, tényleg nem a kedvenc időszakunk, valljuk be, hát most mit kerteljünk, nem? Nem annyira szeretjük ezt az időszakot.
Kicsit ilyen koros, igen, ez is, nem? Teljesen. Ez a rengeteg király, se tudjuk mennyi évig uralkodtak, nem is, évig, csak napokig, tehát ilyen mi van? Igen. Mint az ázsvármati kor, akkor se tudtuk, hogy mi van kb.
És még mik jönnek majd? Tehát az mondják, hogy a bürokrácia tovább is ugyanúgy működött, mint a 12. dinasztia idején. A Nílus másik kataraktájának környék egyiptomi ellenőrzés alatt maradt, és továbbra is mérték a folyó áradásának szintjeit. Virágzott a kereskedelem, és épültek királyi műemlékek is. Igaz, már nem annyira nagy.
Történeti ebben a korban nem találtak semmi izgalmasat, csak erről ezeket a vonalakat a Nílus mentén is úgy gondolták, hogy ezt mindenhol beírják, igen, mint fontos forrás.
De egyébként nem, igen, tehát ez a későbbiekben azért rá van hagyva jobban, mint most, tehát nincsen annyira felkapva ez a téma, de hát ennek is örülünk persze, tehát ez nagyon fontos. Tehát képzőművészetileg megmaradtak a dolgok, igaz, nem annyira jó minőségek, meg annyira szépek, mint mondjuk az előző dinasztiák idején, pláne nem, mint a következő dinasztiák idején, ugye. De nem mutatott olyan szintű minőségi romlás sem a stílus, sem a kidolgozás terén a 12. dinasztiához képest, hogy azt mondjuk, hogy ezeket le kell becsülni, mert hogy ezek jelentéktelen dolgok. Mint mondta, de nagyon sokan uralkodtak, furán uralkodtak, a torinoi király papíruszra számos 13. dinasztiához tartozó nevet jegyeztek fel magukról, az uralkodókról egyébként keveset tudunk, annak ellenére, hogy fel voltak jegyezve, tehát igazából ennyi most mondhatnék neveket, de nem fogom önöket annyira untatni ezekkel, őszintén én sem annyira ismerem őket, hogy ezekről én szinte laikusként szóljak ezekről az uralkodókról. Amit tuti még, hogy a sínai türkész bányákban folytatódott a kimunkálás, tehát a bányák azok még most is működtek, és a kereskedelmi kapcsolatok is megmaradtak, és Biblosz ura még mindig viselte az Egyiptom szolgája címet, milyen csodálatos információ.
A Nubiai uráról majd lesz még szó egyébként, majd én is mindjárt mondok valamit róla.
És a Nubiai erődökből származó pecsétek is azt mutatják, hogy ezek a déli ügyek ugyanúgy folytatódtak.
Igen, ez végül is egy ilyen rövid bizonytalan időszak volt. Na, de hát ezt követően hát egy sor végül is jelentősebb király következett, úgy értve jelentősebb, hogy mondjuk a nevüknél kicsit többet is tudunk mondani. Például második Szobekhotepet nézzük. Ő egy érdekes papírus kapcsolódik hozzá. A tébai udvari élet 12 napos időszakának részleteibe enged betekintést ez a papírus. Papírus, sok minden. Kicsit csípős, sok minden kiderül a 13. dinasztia korabeli palota hierarchikus felépítéséről és működéséről, ez azért izgalmas. Ja, amúgy róla ennyi. Tehát majd egy pár király névvel, mert ugye mondom, hogy csak neveket tudunk kb. Később jön harmadik Szobekhotep, ő lett ugye a fáraó, van egy relief, a Nag Hammamadi feletti sziklába vésve, ami részletes információt közöl az ő királyi családjáról és annak tagjairól. A legmagasabb uralkodási évszáma az 5., de például a torinói papírus csak 3 évet és 2 hónapot ad neki. Bizony, apám, nem semmi. Igen, rövid volt az uralkodása, de sok datált felirat van az ő korából, például, most nem például, hanem egészen Bubasztisztól, ugye, ami a deltába található, onnan egészen le Elefantinéig, úgyhogy úgymond, hát majdnem, hogy egész Egyiptom területén. Nagyon sok felirat van 3. Szobekhotep nevével, úgyhogy ha nem is uralkodott sokáig, azért így a kéznyomát ott hagyta, ahol csak tudta. Utóda volt első Noferhotep, nem királyi vérből származott, valószínűleg egy abüdoszi főpapnak a fia lehetett ő, mégis sok feljezés hagyott hátra ő is, hiába, tehát most ezekről ennyit tudom mondani, hogy tényleg, nem tett le sokat, de feljezés, tehát egy nagyon fontos figyelmet fordítottak az írásra ebben a korban, azt kell, hogy mondjam.
Meg a mérésre.
Valóban. Köszönöm. Ezt szűrhetjük le a mai adásban. Mi volt fontos, hogy írjanak, meg mérjenek? Na de, még nem fejeztem be.
Ó, elnézést.
Itt jön Biblosz ura a képbe, ugye a bizonyos Inten nevű úr, aki elismert egyébként urának első Noferhotepet, és feliratai is megtalálhatóak egészen az első kataraktától délre fekvő Konosszó szigetéig. Ezen hatalmi jelképek ellenére, amiket előbb említettem, illetve annak ellenére, hogy ez a biblosi úr elismerte őt királynak, mégsem terjedt ki a hatalma egészen Egyiptomra, ugyanis a deltában bizonyos Xois és Avaris térségében felemelkedett egy független uralkodó.
Ó, jön a második átmeneti kor, mindenki készüljön, azok a városok egyébként, ami második átmeneti korban.
És egy kis érdekességet hoztam még Noferhotepről.
Ó, Adrián, mindig meglepsz minket, mindig meglepsz.
Hozzá az, hogy 2005-ben találtak egy szobrot Karnak közelében, amin királyi főfedő...
Mi? Ez a Karnak?
Minden van
ott. Mindig ott van valami.
Királyi főfedő van rajta, a homlokán pedig ugye ez az ureusz, ez a kobra motívum, amivel jelzik azt, hogy ő királyi származású, amint a szobornak a tulajdonosa, és aki tábrázol. Ez egy mészkő szobor egyébként, amit kőkeret vesz körül, nagyon nehéz így elképzelni, és 1,6 méter mélységben találták egy templom kőkapuja alatt, a Hatshepszut obeliszk közelében, méghozzá annyira közelében, hogy akkori cikk, amikor írták róla, hogy frissen megtalálták, gondot okozott például akkoriban az, hogy kiemeljék ezt az obeliszk alól, mert hogy statikailag megmozdítaná valahogy az obeliszket, tehát nem tudom, hogy azóta igazából bevallom, nem néztem utána, mert már jönni kellett ide, de ennek utána fog nézni, hogy mi történt azóta ezzel a szoborral, hogy kiemelték-e, vagy mi.
Ha valaki utána nézett, nyugodtan írhat nekünk e-mailt, és elküldheti.
Igen, hogy mi történt a szoborral, mert hogy sikerült-e valahogy megoldani, de gondolom. Na mindegy. Mindegy, akkor összefoglalhatjuk szerintem egy pár mondatba, hogy mi volt, és akkor el is köszönünk, mert akkor nem is kezdenénk bele az ilyen politikai változásokba, mert lesznek itt nagyon izgalmas dolgok, ugye szépen így ugye az óbirodalomtól végül is megnézzük, hogy mik változtak politikailag, vallásilag, művészetileg, mi volt a külkereskedelemben, gazdaságilag, miket lehet még mondani, nem is tudom. Ja, és ugye, mint említettem, megpróbálnánk majd egy ilyen adást összehozni, amikor csak mondjuk a piramisokról lenne szó, illetve csak mondjuk a szobrászatról, az is nagyon érdekes, ugye, a kis, hogyha megnézünk közelről egy szobrot, a kicsi ikonográfiai jelek, nagyon érdekesek, hogy hogy lehet megkülönböztetni például egy ó, illetve egy középbirodalmi szobrot, valami ilyesmit terveznénk így a közeljövőben, nyilván majd, hogyha lezárjuk a második átmeneti kort, mert ugye hol is kezdtük az egészet? Az új birodalomban, második Amenhoteptől?
Azt hiszem, hogy tőlem. Azt hiszem, igen.
És odáig terveztük nagyjából elmenni, és akkor itt teljes lesz a kör, és akkor utána az év maradék részével pedig még a döntés, hogy mit mondunk. Igen, úgyhogy nem kezdenék bele tényleg a politikai változásokba, azt meghagyjuk a következő adásra, bár hoztam róla elég sok minden.
Sajnáljuk, Adrián, de legközelebb is számítunk a felkészültségedre mindenképpen.
Jaj, köszönöm. Na, úgyhogy köszönjük szépen a figyelmet, és akkor el is köszönünk, úgyhogy 4 hét múlva találkozunk, addig is viszont hallásra.
Viszont hallásra.
Kontakt Rádió. A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.